Rajaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az erdélyi magyarok fejlődést akarnak szülőföldjükön és változást Brüsszelben, ehhez pedig összefogásra van szükség a június 9-i választásokon, hangoztatta az újabb mandátumra pályázó Vince Lóránt, EP képviselő, Mága Zoltán hegedű művész Marosvásárhelyi gála estén. Az RMDS együttműködést, fejlődést és jólétet akar közösségünk számára. Nemet mondunk a gyűlöletnek, a magyar ellenes politikai pártoknak, fölvesszük velük a küzdelmet Brüsszelben is. Hozzátette, a magyar közösségnek ragaszkodnia kell politikai képviseletéhez az Európai Parlamentben, mint ahogy ahhoz is összefogásra van szükség, hogy Marosvásárhelyen, ahol 20 év után 2020-ban választottak ismét magyar polgármestert, folytathassa a megkezdett munkát Sós Zoltán polgármester a Városháza, illetve Péter Ferenc tanácselnök a Maros megyei önkormányzat élén. Legyünk sokan és elegen a demokrácia ünnepén a választásokon. Az lesz az a nap, amikor önök arról dönthetnek, hogy milyen legyen Európa, amikor kimondhatjuk azt, hogy mi erdélyi magyarok ott változást akarunk, fogalmazott az RMDS EP képviselője. Az EU elnökség nagy mértékben öregbítheti Magyarország hírnevét az Európai Unióban, mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott előadásában. Navracsics Tibor kijelentette, sajátos színezetet ad az elnökségnek, hogy intézményi ciklusváltás idején zajlik majd. A június 9-i európai parlamenti választás eredményére tekintettel június végén jelölhetik ki az Európai Bizottság új elnökét, július elején megalakul az új összetételű Európai Parlament, szeptembertől kezdődik a biztos jelöltek meghallgatása, és november 1-én léphet hivatalba az új Európai Bizottság, fogalmazott. Felidézte, amikor Magyarország először töltötte be az elnökséget 2011-ben, a szokványos szakpolitikai elnökség volt. Más tagországok példája alapján ugyanakkor Navracsics Tibor közölte, a tapasztalatok szerint intézményi ciklusváltás idején betöltött elnökség esetében sem kell csorbulnia a szakpolitikai ambícióknak. A miniszter hangsúlyozta, minél kevésbé ideológikus egy elnökség, annál sikeresebb lesz. Sok múlik azon, milyen bizalommal viseltetnek az elnökséget ellátó tagállam iránt, semlegességet várnak el, sokat számít, mennyire tudja kiérdemelni ezt a bizalmat, fogalmazott Navracsics Tibor. Biztonságos és kiszámítható környezetet teremt a kormány a családok számára, hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Manóvár mini bölcsőde átadásán Mihály házán. Hornung Ágnes kiemelte, a kormány minden élethelyzetben képes segítséget nyújtani a családok számára, a több mint 30 támogatásból álló intézkedés csomagnak köszönhetően. A bölcsődei férőhelyek száma 2010-hez képest napjainkra duplájára emelkedett. 32.000-ről 65.000-re. Az elmúlt egy esztendőben közel 5.000-rel gyarapodott ez a szám, fogalmazott. Vezetett esti sétákon vehetnek részt az érdeklődők május 16-a és szeptember 26-a között a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Az esti séták a kert rendes nyitvatartási ideje után indulnak, rendszerint 18 óra 30 perckor. A résztvevőket kisebb létszámú csoportokban kalauzolják el a kulisszák mögötti világba, az állatkertet jól ismerő, évtizedes tapasztalatokkal rendelkező szakemberek, közölte az intézmény. Jegyek az intézmény internetes jegyvásárlási felületén válthatók, május 13-ig az állatkert kedvezményes elővásárlási akciót is hirdet a programra. Sport. A kormány kiemelten kezeli a sportot, emellett minden lehetséges módon és formában támogatja a magyar sportolók fejlődését, jelentette ki a kormány szóvivő a Borsodabói-Zemplén vármegyei Megyaszón a helyi általános iskola új kézilabda pályájának átadásán. Vitályos Eszter szerint ez teljesen indokolt és érthető, hiszen manapság a sport szinte az utolsó védőbástyáink egyike. Az edzéseken azon túl, hogy testileg, lelkileg és szellemileg is fejlődnek a gyermekek, céltudatosságot, kitartást, tisztességet és önfegyelmet egyaránt tanulnak, tette hozzá. Végül az időjárásról. Sok napsütés várható a jellemzően kevés gomoly és fátyol felhő mellett, és csak néhol fordulhat elő zápor, esetleg egy-egy zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között várható. Késő estére 14 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával. Támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Üljünk le egy kávéra! Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm Kis János vendégvezetőt. Sopronban találkoztunk, a Szent István Rádió hullámhosszaim itt csak az internet segítségével foghatóak, de mi most szeretnénk ezt a várost, a hűség városát bemutatni a kedves hallgatóknak. Nem véletlenül mutattam be úgy, hogy vendégvezető, és nem idegenvezető, mert hogy Ön még a névjegykártyáján is, amit most a kezemben tartok, így titulálja önmagát, Kis János vendégvezető.
Igen, szeretettel üdvözlöm én is a rádió hallgatóit. Hogy vendégvezető? Hát ezt 100 évvel ezelőtt találták ki, hogy idegenvezető. Jön majd a sok idegen. Itt Sopronban főleg Béccsel kapcsolatosan, mert ugye a bécsiek azok, a német ajkak, minden, és ezeket az idegeneket kell majd itt elvezetgetni. De 100 év alatt átalakult a világ, az egész országból jönnek vendégek busszal. Amikor felszállok az autóbuszra, nem azt mondom, hogy jó napot kívánok, kézcsokom, kedves idegenek, hanem kedves vendégek. Úgyhogy bízom benne, hogy ezt a fogalmat meghonosítjuk.
És azt említettem a kedves hallgatóknak, hogy Sopronban beszélgetünk. Ha más Sopron, akkor ismerjük meg ezen csodálatosan szép város történetét. Persze csak a fontosabb momentumokat kiemelve, hiszen ha önt hallgatnánk, akkor napestig beszélhetnénk Sopron város történetéről. Hol kezdjük? Egy nagyon régi városról beszélünk, hiszen már a római korban is létezett ez a város.
Igen, valóban. Itt, ahol most vagyunk, a Lőverszálló egyik teraszán, hozzánk körülbelül 200-300 méterre itt vezetett az a bizonyos kereskedelmi és hadi út, Borostyánkő út, a régészek így emlegetik, lehet, hogy akkor is így hívták, mivel a Balti tengerről az egyik termék a Borostyánkő volt, amit ezen az úton szállítottak le Itáliába. Erre az útra épült rá a római kori város, úgyhogy ha valaki ezen az úton végigment, a város központján ment végig. Egy csodaszép város volt ez. Fénykorát időszámítás után körülbelül olyan 200-250 körül akkor érte, és emeletes házak, egy ókeresztény egyházi központ volt, nagyon sok egyházi épület volt, és itt légiók nem voltak. Tehát egy csodálatos, szép kúria, mai értelembe vett városháza volt, egy reprezentatív városháza. Tehát csak szépet tudok mondani 2000 évvel ezelőtti Sopronról. Hát aztán elsöpörte a népvándorlás az egész római birodalmat, ezt is, és maradt egy 4-5 méter vastag törmelék réteg a lerombolt város helyén, majd aztán az idő telt, és jöttek honfoglaló őseink, aztán német nyelvterületről jöttek még telepesek, megtalálták ezeket a római kori várfal maradványokat, és erre építették rá a középkori várat. Tehát gyakorlatilag, ha most a belvárosba sétálunk, a történelmi belvárosba, akkor a római kori várfalára épült, körülbelül 8,2 hektáros területű belvárosba vagyunk. Hát itt majdnem mondhatom azt, hogy mindegyik ház műemlékház. Kivétel azok, amik a lebombázott házak helyére épültek. Ugye 1944-45-ben több bombázás volt, sokat szenvedett ez a város. Mindezek ellenére, hadd mondjam azt, hogy Sopron egy menedékváros volt. Már a török időben is. A hódoltsági határon kívül vagyunk, nagyon sokan jöttek, települtek le ide, horvátok, meg Erdélyből, meg mindenhonnan jöttek a lakosok. Majd aztán történelem zajlik tovább a első világháború idején, Trianon. A Gyesev, Győr-Sopron Ebenfurti vasútak most ünnepli fennállásának 150 éves évfordulóját. Ez a vasúti társaság nagyon jó barátságban volt a délvidéki vasútakkal, az Aracsanádi vasúttal, és nagyon sok vasútas járt ide, még Trianon előtt is. Itt reformátusok nem laktak ebbe a városba. Trianon után került ide nagyon sok református délvidékről, Erdélyből, vagy Párciumból mondhatom így, és 1928-ban építették az egyetlen református templomunkat. Korábban egy evangélikus város volt. Hát ez a református egyház a történelem folyamán szintén menedékhely volt. A romániai forradalom idején, akik Romániából menekültek, jöttek, itt jelentkeztek a soproni református templomba, úgyhogy komoly jelentőséget. A másik, most is egy menedékváros ez a város. Keleten, Borsodaba-Üzemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bihar megye és így tovább a keleti ország részben kevés munkalehetőség van. Ezek a dolgozni akaró fiatalok eljönnek Sopronba. Sajnos Sopronból meg a jó szakemberek kimennek Ausztriába. És itt nagyon sok kelet-magyarországival találkozunk, úgyhogy ha megkérdezik tőlem, hogy hány lakosú ez a város, nem tudom megmondani. Az interneten ott van fönn egy szám, de ahhoz még hozzá lehet adni 40 ezeret vagy x ezeret, tehát egy ilyen városban vagyunk, tehát most is egy menedékváros. Sopron a lőverek városa. A lőverek a legtisztább levegői hely Magyarországon. Itt a nyugati szél a friss levegőt hozza a soproni hegységből. Nem véletlen, hogy ide épült a szanatórium, ide épültek már 100 évvel ezelőtt a különböző üdülők, üdülőszállók.
És miért lőver vagy lővér vagy igen. Lőverek? Mit jelent a kifejezés?
Igen. Sokan kérdezik, hogy most mi a helyes, a lőver vagy a lővér. Szoktam mondani itt a buszmegállóban, azon a táblán lőverek vannak írva, itt meg lővérek. Mind a kettő helyes. Hát 700 évvel ezelőtt, valamikor az 1300-as évek elején telepítették le ide a domboldalba a várat védő lövészeket. És akkor ez a kis falu, ahol most az alsó lőverek van itt, megépült, ennek lőverfalu volt a neve. Hogy 700 évvel ezelőtt, hogy mondták? Az nekünk nem érdekes. Most elfogadjuk mind a két kifejezést, kinek hogy áll a szájára, úgy mondja. Én lővereket mondok.
Beszéljünk az érdekességekről, mert hogy nagyon-nagyon sok érdekességet említhetünk. Annak idején a római korban hogyan nevezték Sopron városát, hiszen gondolom nem ez volt a neve, hogy
nem
Sopron.
Nem ez volt a neve, Skarbancia volt a város neve, de ezt a nevet nem is a rómaiak, hanem a kelták már egy ehhez hasonló névvel nevezték ezt a területet. Ez volt a római kori neve a városnak.
Csodálatos szobormaradványokat is találtak.
Igen, akkor, amikor az új városházát építették, azért mondom, hogy új városháza, mert 150 évvel ezelőtt ez új városháza volt. Amikor készülődtek őseink megünnepelni a honfoglalás 1000. évfordulóját, minden város épített valamit. Egy szép városházát, egy szép templomot, vagy egyéb dolgot. Sopron egy városházát épített, mivel előtte három kis gótikus épület volt a városháza, nem volt egy normális tanásterem, és úgy döntöttek, hogy építenek egy új városházát. Mi azt mondjuk most, ha bemegyünk a főtérre, nem lóg ki ez az épület, nagyon szépen illik a főtér képéhez.
Meg kell említenünk a várat is, a várfalat, amelynek segítségével végig sétáltunk a tegnapi napon, és természetesen az ön segítségével egy városnéző túrán. Ennek a várnak sosem volt olyan fontos szerepe hazánk életében, mint a többi várnak, amelyek azért megsínylették a különböző harcokat és háborúkat. Ez a vár teljesen más feladatot és szerepet töltött be Sopron város életében.
Igen, valóban ez más szerepet töltött be. A három része szakadt Magyarország idején, ez a török hódoltsági területen kívül esett. Tehát itt ebbe a városba a törökök nem voltak. Abban az időben is úgy kilógott ez a város a térképből, mint ahogy most kilóg, tehát ránézünk a Magyarország térképére, Sopron és környéke kilóg a térképből, és ez kimaradt a török harcokból. A fertő parti falvakat fölégették háromszor is a 150 év alatt a törökök, de ez úgy megmaradt. A város nagyon fontos, nagy jelentőségi város volt, Bécshöz, Pozsonyhoz közel, és volt az 1600-as évek elején, 31 néhány évig volt a város vezetője, Lakner Kristóf, aki megerősítette ezt a várost. A várárkot korszerűsítette, és a várfaltól körülbelül 300 méterre még egy városfallal körbevette ezt a várost. Úgy is hívták abba az időben ezt a várost, hogy a kerített város. Ennek köszönhetően Sopronban 5 országgyűlés és 3 koronázás is volt. Ha valamilyen oknál fogva nem tudták Pozsonyban megtartani a koronázást, itt van közel Sopron, hát mai mértékben 90 kilométer sincs, és itt tartották meg.
Bástyák is övezték a várfalat, és még olyan modern, mai korunkban is modernnek mondható padlófűtésre utaló jelek is megjelentek a régi korokban, amit mi meg se gondolnánk, hogy úristen, ilyet tudtak az emberek annak idején jó pár ezer évvel ezelőtt.
Így van. Valóban, ez egy nagyon modern, egy nagyon szép város volt a rómaiak idejében. A városháza mellett, mi csak úgy hívjuk, hogy a római feltárás, mások úgy mondják, hogy a mozi ásatás, ugyanis ott 1966-ig működött egy mozi, a városi mozi. Hát elég rossz állapotban volt városháza mögött, és úgy döntöttek, lebontják. Mivel a városháza alapozásakor 4 méter mélységbe a déli oldalon összetört fehér márvány szobrokat találtak, ezeket aztán Bella Lajos szépen összerakta, Alfabrucius ház pincébe be tudjuk ezeket mutatni. 4 méter magas szobrok voltak, tehát 4 méteres szobrok, nagyon szépen kifaragott szobrok, ilyen nagyméretű szobrokat csak Itáliába találtak eddig, és itt Sopronba. Jupiter, Juno és Minerva szobra volt, sajnos minden darabját nem találták meg. Görög fehér márványból készültek ezek a szobrok, de úgy hiányosan össze vannak rakva, úgyhogy a római kori kőtárba, a Fabricius ház pincébe ezeket meg lehet nézni. Most nézőpont kérdése. A főtéren mindegyik múzeum zárva van. Ugyanis a főtéren most alakítanak ki egy múzeum negyedet. A tábornokház, a Lakner háza eddig rakóház volt. 2 évvel ezelőtt még laktak abban a házban, lenne a földszinten egy étterem működött. Úgy döntött a város, hogy egy múzeum negyedet alakít ki. A Stornóházat és a Fabricius házat össze fogják kötni, és egy múzeum negyedet alakítanak ki. Hát ez, ha minden jól sikerül, egy év, másfél év múlva átadásra kerül, és akkor tényleg egy olyan csodálatos múzeum negyed lesz, ami párját ritkítja, mondhatom ezt, de még egy múzeum is fog létesülni, a Kolostor utca végén a Zichy Meskó palota. Hát ez 1300-ban városháza volt, de akkor egy kicsi, egyemeletes kis épület volt, majd a város eladta, főúri családok adták, vették egymástól, és utolsó család a Zichy Meskó család volt, ők használták a 40-es évekig, utána elmenekültek Sopronból, államosították a házat, aztán műemléki szemmel nézve borzalmas dolgok történtek, a gyönyörű barokk termeket lefalaszták, itt-ott, amott szobákat alakítottak ki. Majd most az utóbbi idővel, ugye 40 év óta áll minden, de nem egészen. A régészek, műemléki szakemberek kutatják, és rendbe fogják hozni úgy, amikor a fénykorába, az 1700-as évek második felébe, tehát a barokk időszakban csodálatos szép palota volt ez, és ezt is a múzeum fogja megkapni. A múzeumnak rengeteg anyaga van, de kevés kiállítóhely. Úgyhogy most, hogy ez is meglétesül, most lesz kiállítóhely, és bízunk benne, hogy tényleg egy csodálatos szép múzeumváros lesz ez a város.
És a Soproni vár annak idején hány bástyából állt? Mert hogy még a bástyák a címerben is megtalálhatóak.
A római kori várat ellipszis formájú várfal vette körbe. Úgy kell elképzelni, hogy ez a várfal vastagsága, tehát szélessége 3-3,5 méter körül volt, tehát rengeteg anyag kellett ehhez. Ezt a követ Fertőrákoson bányázták, tehát a fertőrákosi kőfejtőre azt is szokták mondani, hogy római kőfejtő. Onnan bányázták, és egy olyan 45 év alatt építették meg ezt az ellipszis formájú várfalat, 36 bástyával és 2 egyforma kapuval. Egyik kapu a déli végén, másik az északi végén épült, és ezeknek a bástyáknak még egy részét most is meg tudjuk mutatni, hát körülbelül egy olyan 20-at meg tudunk mutatni. Az 1800-as évek elején nagy építkezések voltak a Széchenyi tér környékén, a történelmi belváros déli részén, és nem nagyon törődtek ezek a romaikori várfalakkal, lebontották minden. Ezekről már csak a útburkolaton értesülhetünk, ha mondhatom ezt. Tehát az útburkolaton ezért kijelölik, hogy hogy is húzódott itt a várfal. 36 bástya volt, két kapu, ezekre épült rá a középkori várfal. Az már nem volt 3 méter vastag, ez már körülbelül 1,5 méter. És ahogy fölfelé megyünk, mindig keskenyebb volt. A soproni vár történelemben nem ismert. Itt nem voltak végvári vitézek, itt nem voltak csaták. Ez úgy megmenekült ezektől a dolgoktól, és ennek köszönhető, hogy Sopronban van a legtöbb műemlék Budapest után. Több mint 400 műemlék épületünk van. Ezeknek nagy része a történelmi belvárosban, tehát a várfalon belül, de a külvárosokban is rengeteg műemléket tudunk bemutatni.
És annak idején az a bizonyos padlófűtés elődje, az hogyan valósulhatott meg?
Na, padlófűtés, ez már körülbelül időszámítás után 150-ben készülhetett. Agyagból készítettek csöveket, hát körülbelül olyan 20-22 centi átmérőjű, kicsit ovális csöveket, ezeket kiégették, lecsiszolták, szépen összeillesztették, és a padlóba helyezték el. Ennek egyik példája a mozi ásatás, tehát a városháza mögött, ott tudjuk megmutatni, hogy melyik helyiségben volt ez a padlófűtés. Ezekből a csövekből még rengeteg van benne a múzeumban. A Fórum múzeumból 3 darabot tudunk bemutatni, de érzékeltetjük azt, hogy itt már időszámítás talán 150-ben padlófűtés is volt. Hát nem úgy kell elképzelni, hogy nagyon meleg volt. A helyiséget temperálta. Nem voltak olyan igényesek abban az időben az emberek, hogy ott 23 foknak meg kell lenni. Hát ha egy kicsit meleg volt, az már kellemes volt.
A soproni vár olyan csipkés vár volt, mint ahogyan a gyerekek szokták a várat illusztrálni és ábrázolni. Aztán a későbbiekben ez a csipkézettség is eltűnt.
Igen, igen, tehát fogas várfal volt, amilyet látunk filmekben, és gyerekek is rajzolnak minden. Egész a török hódoltság ideig, 1526 Mohácsi csata, 6 évvel később a kőszegi ostrom, már ezt érezték Sopron város vezetői, és ezeket a nyílásokat, ezeket a fogakat beépítették, egy-két apró lőréssel látták el, és megemelték egy 1,5 méterre, 60-70 centivel magasabbra, és ez volt a végleges magasság. Nagyon fontos eseményeknek volt. Helyszíne, országgyűlések, koronázások, amik rengeteg embert vonzottak egész Európából. Talán a legnagyobb 1681-ben volt, mikor a tűzvész után Lipót császár újjáépítette az osztrák mesterekkel ezt a várost. Hát sajnos nem a gótikus város, hanem egy osztrák barok, bécsi barok város létesült ugye 5 évvel később. Meghívták a koronázásra Lipót császár 3. feleségét, itt koronázták, meghívták egész Európában a jelentős emberek, és büszke volt Lipót arra, hogy tessék, egy porráégett várost 5 év alatt újjáépítettünk.
És ennek láthatjuk mind a mai napig pontosan az eredményeit a belvárosban.
Az idegenforgalom szempontjából hát egy kicsit fájó szívvel beszélek róla. 30-40 évvel ezelőtt több vendég volt Sopronban. Akkor még Sopron országosan az első 5 között volt. Most már sorolják a városokat, és hallgatom. Sopron meg se említik. Ugyanis más a divat. Most már a wellness, a termálfürdő, meg egyéb ilyen dolog. Ez a divatos. A műemlékekkel nagyon nem foglalkoznak. 50 évvel ezelőtt még a főútvonal, a 84-es főút, amin Bécsből a Balatonra lehetett közlekedni, ez Sopronba a várkerületen ment végig. Tehát, ha valaki Bécsből ment a Balatonra, belvárosunk mellett ment el, majd megépült a tehermentesítő út, ami egy pár száz méterre távolabb. Megszűnt a vasfüggöny, jöttek a vendégek, Kelet-Magyarországról, Pestről, minden, elhúztak, hó, van ott pár torony a Sopron, de egy óra múlva úgyis Bécsbe leszünk. Valahogy ez egy kicsit fáj nekünk, pedig nagyon sok értéke van ennek a városnak tényleg. Ide el kell jönni egy hétre. Sopron zenevárosa, itt, ahol vagyunk most a lővelszálló, tőlünk egy pár száz méterre, talán egy kilométer van a Daloshegy. A Daloshegy az 1860-as években szintén egy nagy kórus találkozó volt, több mint 500 ember énekelt itt fönn. Hát akkor nem volt még erdő, egy tisztás rész volt, és tényleg mondhatom azt, hogy a zenei életnek az egyik legfontosabb helye Sopron. Aki számított a történelembe, Bécsbe vagy Magyarországon, mindenki megfordult Sopronba.
Thank you.
Folytassuk tovább a képzeletbeli kirándulásunkat Sopron belvárosában. Mivel a Szent István Rádióban beszélgetünk, meg kell említenünk a főtéren található csodálatosan szép templomot, amelyet Kecske templomnak is neveznek. Na de hogy miért? Ezt elárulja nekünk most ön.
Igen. Ha jön valaki Sopronba, nem mondja azt, hogy Ferences templom, Bencés templom, Magyar templom, Nagyboldogasszony templom, Kecske templomot keresi. Honnan van ez? Hát egy nagyon szép gótikus templom, a belváros legrégebbi templom, 1280-ban kezdték építeni, és a bejárat fölött, a körablak alatt egy családi címert látunk, ami egy állat, a kecske látható. És a soproniak is, vendégek is, akik idejönnek, mindenki kecske templomnak hívja. Hát ennek van két története, egyik mese. Nem szabad elhinni, ez mese. De jól hangzik. Megkérdez a nagypapát az unoka, hogy mit ő kecske templom, ez a kecske templom. Nagypapa mesél egy mesét. Itt a közelbe, Fertőrákos közelében van egy hegy, a kecskehegy, kecskét legeltettek ott. Az egyik kecske lögdösött egy sűrű bokrot, majd kaparászott a bokor tövébe. A pásztornak gyanús lett, kibontott egy óriási nagy cserépfazék, telisteli aranypénzzel, és ezzel sok aranypénzzel mit kezdjenek, templomot építettek. Ez a mese. A valóság az, hogy amikor megkapta a város a szabad magyar királyi városi rangot, 1277-et írtak, 3 évvel később megindult a városias fejlődés. A belvárosban nem volt templom, ezzel kezdték, ferencesek részére épült, 10-20 évig, 30 évig épült, és történt egy gyilkossága a városba. A város egyik a legtekintélyesebb, leggazdagabb családnak a fiú gyereke barátaival követte ezt a gyilkosságot, azonnal is menekültek a városból, de a városbíró távol létükbe ítélkezett, pénzbüntetésre ítélt, családnak volt pénze, kifizették. De a család fő lelkiismert furdalás volt. Őt Geisel Henriknek hívták, egyik oklevélben Geisel, másikben Gucsul néven szerepel, de ugyanarra a családról van szó, ugyanis ez egy szláv és német ilyen keverék család volt. Nagyon gazdag család. A családfőnek lelkiismert furdalása volt, és minden évben még ezen kívül nagyobb összeget fizetett be a templom építésére. Majd a végén egy kívánsága volt, hogy legalább a családi címerük kerüljön föl, fölkerült a kecskés címer, és ettől kecske templom.
Köszönjük szépen, ennyivel is okosabbak lettünk. A kecske templom az a templom, amelynek oltárképe Nagyboldogasszony, vagyis Szűz Mária mennybe menetele. És milyen vallási élet jellemző Sopron városára? Milyen felekezetek, milyen vallású emberek élnek itt?
Sopron protestáns város volt, evangélikus város. Itt az 1900-as évek elejéig csak evangélikusok laktak. Az evangélikus gyülekezetet megerősítette Laknár Kristóf, aki 32 évig, 33 évig a város vezetője volt, az evangélikus egyházat, az evangélikus líceumot segítette. Tehát az ország legnépesebb evangélikus gyülekezete van itt. Egyébként katolikus város, nagyon sok katolikus templomunk van a külvárosban, belvárosban, a város környékén, Lőverekben, főleg a lakosság nagyobb része római katolikus. Ezen kívül voltak zsidók is, egész 1944. június 5-éig, amikor 1640 zsidót szállítottak el Sopronból Auschwitzba. Ezek nem tértek vissza. Jelenleg hát talán 20 zsidó lakhat a városba. Van egy zsinagógánk, egy neológ zsinagóga, ez a pap réten van. Várjuk, majd megújul ez a zsinagóga, bízunk benne, hogy én még megérem.
És Sopron belvárosának csodálatosan szép Szent Háromság szobra van. Itt igen. Mindenki fotót készít és fényképezkedik.
Így van. Valóban az 1680-as években pestis járvány volt, több évig tartott ez a pestis járvány, majd a végén lecsengett, és az egyik felvidéki család nőtagja, Késmárki Éva Katalin, Tökli Éva Katalin, első férje, második férje meghalt pestis járványban. Hát a harmadik férje egy dúsgazdag, osztrák úriember volt, az ő első feleséges meghalt pestis járványban, majd lecsengett a járvány. Több áldozatot nem követelt a családtól ez a járvány. Vallásosak voltak, és a Szent Háromság iránt érzett tiszteletből emelték a Szent Háromság szoborcsoportot. Hát több mint 6 évig faragták ezt Fertőrákosi mészkőből, és 1701 óta ott van a főtéren, és sajnos sokszor restaurálni kell, a Fertőrákosi mészkő nem egy stabil kő, tehát a korábban 50-60 évenként, most már 7-8 évenként kell ugye javítgatni, de eredeti szépségébe áll most is a téren. A magyarországi barokk szobrászatnak az egyik legrégebbi és legszebb darabja, és itt alkalmazták elsőként Magyarországon a csavart oszlopos megoldást. A csavart oszlopon a kis angyalkák, a kis puttók igyekeznek a Szent Háromság felé.
A Sopron akkor tűztorony, hiszen minden egyes ajándékon, szuveníren a tűztorony látható, és természetesen ott is készülnek fotók, ám a történetét már jóval kevesebben tudják. Mi is a soproni tűztorony története?
A soproni tűztoronynak nagyon hosszú története van. Mondhatnám azt, hogy magán viseli Sopron építészetét a rómaiaktól napjainkig. Ugyanis a város északi kapujának, ha kívülről jövünk, a baloldali bástyájára épült ez a torony. Már a honfogás idején megvolt, akkor ilyen négyzetes volt, majd később a 300-as évek elején már egy hengeres részt építettek rá. Fönt pedig fából készült körerkély volt, egy díszes torony, toronyórával minden. Ez egész az 1676 a nagy tűzvészik. Hát fönn voltak a toronyőrök, őrizték a várost, de ezek a toronyőrök nem csak ezzel foglalkoztak, zenészek is voltak, meg a városházán ilyen hivatal segédek voltak. Olyan szeles idő volt, hogy egyszerűen nem tudták a tűzvészt megfékezni. Indult ez valahol ott a Széchenyi palota környékén, ott volt a hosszú sor, gyerekek gesztenyét sütöttek, a parazsat elvitte a szél, és leégett az egész belváros, külvárosnak kétharmad része, és a tűztorony is leégett. Majd Lipót császár mesterei kőből készült körerkét készítettek, fölé egy nyolcszögletes részt, szintén kőből készült, majd a kettős hagymakupola, és a tetején a kétfejűsas. Kétfejűsas egyik oldalán egy L betű, másik oldalán egy E betű volt, most mindkét oldalán L betűt látunk, hát nem tudom, hogy hogyan cserélték ki, de nem baj. Csatkai Endre még írt róla, hogy egyik oldalán E, másik oldalán L betű. Tehát Lipót császár és Eleonóra, akit itt koronáztak 1681-ben a tűzvész után 5 évvel. Tehát ezt a formát, amit most látunk, ezt abban az időben kapta. De a 21. században is módosítottak rajta, megerősítették a tornyot, mert repedések keletkeztek a nyugati oldalán. Ilyen abroncsokkal vették körbe, és 18 vasbeton oszloppal erősítették meg, meg belülről vasbeton ívvel, tehát statikailag most már nincs probléma vele. Ez már a 21. század elején történt, tehát rómaiaktól napjainkig láthatjuk az építészet, és ha Sopronban a tévében ugye tudósítanak, ha pár másodpercig, de a tűztornyot látjuk.
És a belvárosnak nagyon szép épületei még a városháza, valamint a megyeháza is.
Igen, hát ezek fiatal épületek, a megyeháza 1800-as évek elejéről, a városháza 1800-as évek végéről való. Ugye az volt a probléma a II. József idején, hogy a megye gyűléseket nem Sopronban, hanem Nemeskéren tartották. Ugye Kér nemzetség nemesi faluja, evangélikus falu volt, és azt mondta II. József, nem, Sopron vármegye, megye gyűléseket Sopronba kell tartani. Először vettek egy épületet valahol a kórház környékén, meg tudjuk mutatni. Ott pár évig működött, majd utána a főtéren építették az új megyeházát. Most újították föl a közelmúltban, tényleg egy nagyon szép megyeháza. A városházát meg folyamatosan azért úgy mindig renoválják, úgyhogy nagyon rendben van minden.
És találhatunk a városháza bejáratánál egy szobrot is. Ez a szobor kinek állít emléket?
Igen. Látunk ott áldogálni egy kalapos urat. Hát akik nem ismerik a történetet, oda mennek, lefényképezik magukat ezzel a kalapos ura, ilyen kellemes dolog. Ez az úr, kérem szépen, Turner Mihály. A táblán rég az van ráírva, hogy doktor Soproni Turner Mihály. De ő se a doktor, se a Soproni nevet nem használta, ő csak Turner Mihály volt. Nagyon nehéz időszakban, 1918-tól, tehát az első világháború végétől, a második világháború, amikor belépett Magyarország, 41 nyaráig ő volt a polgármester. Nagyon jó kapcsolatai voltak. Köszönhető neki, hogy a népszavazás egyszerűen összejött. Ő és a másik Klebersberg Kuno. Ők voltak azok, akik nagyon sokat tettek ennek érdekében, hogy létrejöjjön a velencei egyezmény 3 nap győzködés után. Trianon után csak ez a terület kapta meg azt, hogy népszavazás útján dönts el, hova kíván tartozni, Ausztriához vagy Magyarországhoz. Ennek most volt az évfordulója, 1921. december 14-e, ekkor volt a népszavazás Sopronban, ez a hűségnapja. Erre az alkalomra egy nagyon szép márványtáblát láthatunk, amikor a hűségkapun bemegyünk a tűztorony alatt a belvárosba.
Itt álljunk meg egy szóra, mert olyan sokszor emlegetjük Sopront a hűségvárosaként. Na de mi is ennek a története?
Igen. A hűségvárosával kapcsolatosan tudjuk azt, hogy Felsőőrön, mai nevén Óbervárt, első világháborús leszerelt katonatisztek, prónaiék, Kecskemét környéki héjas, meg egyéb katonatisztek kikiáltották Lajtabánság köztársaságot, csatlakoztak hozzájuk hazafias gondolkodású fiatalok, Kecskemét környékéről, szombathelyi vasutasok, soproni egyetemisták, gyengén fölfegyverezve megállították azokat a hivatalnokokat, akik csendőrökkel jöttek, Ágfalvánál megállított ez a rongyos gárda. Heteken keresztül egymással szembe ott voltak a szőlőknél, nem engedték tovább a osztrákokat, és ez volt az, ami kierőszakolt azt, hogy legyen velencei tárgyalás, és 3 nap győzködés után aláírták a velencei egyezményt, tehát Sopron és környéke községei, ez a 8 falu, úgyhogy ez lóg ki a térképből.
És ezek szavaztak akkor Magyarország mellett.
Így van. Összesítés, tehát az összesítés számított, nem az, hogy egyik falu Ausztriára szavaz, másik Magyarországra, hanem az összesítés számított, mert voltak olyan faluk, akik Ausztriára szavaztak, de annak ellenére most is büszkék arra, hogy ugye a hűség városához tartoznak. Jó eljönni hozzánk! Sopron ebbe az időbe, tehát Trianon után egy nagyon népes város volt. Rengetegen jöttek délvidékről, az Alföldről menekültek ide, és 1921. decemberére tűzték ki a népszavazást. Meghatározták, hogy ki szavazhat, aki nem soproni lakos volt. Tehát az egyetemisták nem szavazhattak, mert ők valahol az ország más részén laktak, ők nem szavazhattak. De segítettek a népszavazás megszervezésében. Több nyelven is beszéltek, segítettek a tábornoki bizottságnak. Tényleg nagyon fontos dolgokat végeztek. Ezen kívül még Turner Mihálynak köszönhető az is, és Rébezler Kunónak, hogy az egyetem, az akadémia Selmezbányáról idejött át. Tehát a mai Soproni Egyetem ennek az utódja. Műszaki egyetem volt ez, bányászati, erdészeti és vegyi akadémia így jött át. Selmeszről a 2 világháború között kohómérnököket, bányamérnököket is képeztek itt. Majd 1950-ben megépült Miskolcon a egyetemváros, bányászok, kohászok, földmérők átkerültek oda. Tehát nagyon jó kapcsolat van a Soproni Egyetemnek a Miskolci Egyetemmel.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt megtetszett említeni, mert valóban ebben a fontos momentumban itt találkozik a két város, Miskolc városa és Sopron városa az egyetemi életben.
Igen, a miskolciak is látogatnak Sopronba, Sopronik és Miskolcra, és mind a két egyetem ellátogat Selmezbányára.
Civitas Fidelissima.
Így van.
Olyan sokat emlegetjük így is Sopron városát. És akkor most eláruljuk, hogy miért is érdemli meg ez a város a hűségvárosa kifejezés.
Igen, igen, valóban. Ha megnézzük, december 14-én, 1921, ekkor szavazott Sopron városa. Sopron egy nagyon vegyes város volt, a lakosságnak még 80%-a német ajkú volt. A poncikterek, a szőlőtermelő gazdálkodók, az iparosok, tehát egy vegyes város volt, és még a német ajkúak is Magyarországra szavaztak. A poncikterek, a szőlőtermelők nagyon jól megéltek itt Magyarországon 1300-as évektől, mondván azt, hogy ez biztos hazájuk Magyarország, akkor ide szavaztak. A falvak két nappal később, amikor szavaztak, hát német ajkú községek, ezeknek egy része, sőt, majdnem nagyobbik része Ausztriára szavazott. De van egy falu, Nagycenk, Széchenyi István faluja, egységes katolikus magyar falu, 1035 emberből csak 5-en szavaztak Ausztriára. Így az összesítés, amit valamikor december 18-án összesítettek, 65,4% a Magyarországra adott szavazatok aránya, ez 7150-nel több, mint amit Ausztria kapott. És ennek köszönhető, hogyha ránézünk Magyarország térképére, Soprin és környéke kilóg a térképből. Tehát a Civitas Fidelissima leghűségesebb város.
És Sopronnak még van egy hűségkutya is.
Igen, a hűségkuta várkerületem. Sopron három hűségét mutatja be. A legkorábbi hűség 1275-77, amikor II. Otokár cseh király elfoglalja a várost, bízván abban, hogy így nem fogják visszaadni a várost a magyar királynak, IV. László. Kun László néven is ismerik őt. IV. László egy kevés katonával, egy küldöttséggel jött itt Sopron környékén. A toronyőrök észrevették, a város vezetése meghívta, és hűségesküdtett a magyar királynak, hogy ez a város nem kerül át Csehország tulajdonába. Tehát itt a hűség már több mint 700 éves. Ezt ünnepeltük 1977-ben, és akkor került a tűztorony mellé egy tábla, és ott a város kulcsának a nagyított változata. Ezt láthatjuk ott. Ez az első hűség. A második hűség 1921 a népszavazás. Látunk a hűségkúton egy férfi alakot, a kezébe egy kis cédulát tart, ő egy soproni szavazó állampolgár, és a cédulán az olvasható, hogy magyarok maradtunk. És a harmadik hűség, amit mi már történelemnek élünk meg, a fiatalok nem is nagyon emlékeznek rá, a rendszerváltás. 1989, a rendszerváltás ez egy hosszú folyamat volt, de a 89-es évben akkor zajlott a legtöbb esemény. Május 1-én még él a vasfüggöny, május 2-án megszűnt a vasfüggöny, akkor a Magyar Demokrata Fórum meghívta Habsburg Ottót Debrecenbe, beszédet tartott az egyetem, elmondta, hogy a határ megszűnik, a vasfüggöny megszűnik, lebontják minden, és az ezredfordulóra, ami akkor 11 év múlva lesz, az ezredfordulóra már el is felejtjük, hogy hol van a határ. Ezért meg is történt, és utána az Aranybika szállóba mentek vacsorázni. Ott valaki fölvetette, nem itt kellene nekünk vacsorázni, nem kimenni oda, ahol még abból a drótkerítésből van, és ott egy pikniket tartani. Hát tudjuk azt, hogy Habsburg Ottó volt a Páneurópai Egyesülésnek az elnöke, és úgy döntöttek, hogy egy páneurópai pikniket tartanak. Erre a legalkalmasabb hely Sopron mellett, Sopron kőhida és Sopron között egy sík terület, ide elfér vagy 15 ezer ember, és megtartják ezt a pikniket. A pikniket augusztus 19-én délután 15 órára hirdették meg, akkor lesz a nagy ünnepi esemény, és határnyitás 3 órán keresztül nyitva lesz a határ. De megmondták, az nem úgy lesz nyitva, hogy mindenki megy, hozza az érvényes útlevelét, lebélyegzük, mehet. Volt ki 4 útlevél kezelő. 15 óra határnyitás. Nincs ott senki. A politikusok, a jelentősebb emberek a Lővel szállóba megebédeltek utána egy hosszú sajtótájékoztató. 15 órakor még zajlik a sajtótájékoztató. Egyetlen egy MDF-es tag ment ki nála, a lakatkulcs majd ki fogja nyitni, de egyszerűen nem tudta megközelíteni a kaput, mert ott állt a rengeteg ember, kellett német turisták, minden. Csak azt látja, hogy a drótkerítésen túl már ott énekelnek valamilyen német éneket, és lobogtatják a kelet-német útlevelet. Egy határáttörés történt. Ez a határáttörés 15 óra előtt 3 perccel történt, erről van fotó is, és erről mondta Helmut Kohl kancellár, hogy a berlini falat itt kezdték el bontani Sopron mellett. A hűségkúton egy nőalakot látunk, a kezében egy elszakított tüskézót, tehát ez a határ áttörésre vonatkozik. Volt határnyitás is 22 nappal később, 1989. szeptember 1-én éjjel 0 órakor. Ezt egy nagyon nagy diplomáciai munka előzte meg, Németh Miklós nevét említeném, Horn Gyula nevét, és még sok politikusok utazgattak, tárgyaltak minden, és a dátum, ez 22 nappal később a piknik után történt. Tehát ezt örökíti meg a hűségkút, amit ott látunk a várkerületen.
És ezt a kutat Magyarország kormánya adományozta Sopron városának?
Pontosan. 2001. december 14-én kihelyezett kormányülés volt Sopronba. Orbán kormány volt akkor is. Két kormányrendeletet hoztak. Az egyik december 14-e ezen a napon szavaztak a soproniak hűségesen Magyarországra, legyen ez a hűség napja. A másik pedig Sopron is, és a nyolc falu kapjon egy-egy emlékművet. Sopron ezt a hűségkutat kapta, ezt már két évvel később föl is avatták, december 14-én a hűség napján itt a várkerületen.
És még néhány kis érdekesség, néhány kis szösszenet, hiszen csodálkoztam azon, amikor azt említette, hogy Sopron belvárosában közlekedett villamos. Itt is találkozhat Miskolc és Sopron, mert hogy Miskolcon mind a mai napig közlekedik a belvárosban a villamos, és még említhetnénk természetesen Budapest és Debrecen városát is, de most ha Sopron és Miskolc kapcsolatáról beszélünk, nos, de ez a belvárosi villamosjárat aztán a későbbiekben megszűnt.
Igen. Kicsit csodálatos az, hogyha a mai Magyarország területét nézzük, akkor negyedikként volt villamos Sopronba. Ha Nagy Magyarországot nézzük, akkor hetedikként. Tehát megelőzött bennünket Miskolc. A Batthyányak a Rábán egy vízjárművet építettek, ez termelte az áramot előtte pár évvel Szombathelyi villamosnak. Majd úgy döntöttek, hogy Sopronban is legyen villamos, a Gyesev állomás, tehát akkor Győri vasútnak hívták, onnan indult körbe a Széchenyi téren, a várkerületen, volt egy elágazás a kórház és a Vágóhíd felé, és a másik vége a déli vasútnál, tehát a déli pályaudvaron, sőt később meghosszabbították a Sörgyárnábot. Abban az időben még divatos volt villamosan utazni, kiöltöztek, elmentek sörözni a Sörgyárhoz, majd utána villamosra visszajöttek a városba. A végén már csak a nagymamák, nagypapák, az unokákat villamosoztatták. Trianon után vagyunk, szegény időszak, a villamos cég tönkrement. Úgy döntöttek, hogy megszüntetik a villamost, Szombathely város vásárolta meg, tehát Sopronban 23 évig működött, Szombathelyen még 51 évig, ezután 1974-ben Szombathelyen is megszűnt a villamos. Ez keskeny nyomtávú volt, olyasmi, mint a Lilafüredi vasút, tehát ilyen keskeny nyomtávú volt.
Nagyon szép a belváros, régi típusú házak.
Átmenet, itt minden stílus megtalálható, minden stílus, tehát nyugodtan mondhatjuk a románkortól, majdnem, hogy napjainkig mindenféle építészetet be tudunk mutatni.
Nekem a kedvenc épületem az első szépségszalon épülete.
Igen, a régi békeidőben, úgy mondják, a nagy háború, az első világháború előtti időszakot, volt pénz, Sopronban is építettek nagyon szép épületeket. A kiegyezés évében épült egy nagyon szép banképület. Hát ez működött egész az első világháború után még egy-két évvel. Utána a különböző cégeknek volt a irodái, majd a második világháború után államosították ezt is, és lett lakóház, és ennek a földszintjén van az első szépségszalon. Főleg osztrák szépasszonyok jönnek ide, hogy még jobban megszépüljönek.
Nagyon tetszett még az az épület, ahol zsolnai porcelánból láthattunk szebbnél szebb díszítéseket.
Igen, a várkerületen van az oroszlán gyógyszertár. Az 1800-as évek közepére meggazdagodott a gyógyszerész család, megvették a szomszédházat, egy nagyon szép kétemeletes házat, ezen még ovális freskók is voltak, és a pécsi zsolnai cégtől rendelték meg a portál díszítést, természetesen egy oroszlán, és nagyon szép 150 évvel ezelőtti mázas kerámia díszítések vannak rajta, úgyhogy egy ipari műemlék, mondhatnám azt, és szerencsére a két világháború idején nem sérült meg, úgyhogy nagyon szépen látható. Most is benne a berendezések is, olyan barokkos berendezések, és az egyik legkedveltebb gyógyszertár, az oroszlán gyógyszertár.
A városnéző túránk során nekem nagyon tetszett az a kifejezése, miszerint Sopronban vagy esik az eső, vagy fúj a szél, vagy harangoznak.
Volt egy öreg idegenvezető barátunk, a Friedrich Kari bácsi. Őre az idősebb emberek, akik jártak ide a soproni szotüdülőkbe, ők emlékezhetnek, mert minden két hétben mindegyik szotüdülővel vetített képes előadást tartott, zene ment a háttérbe, ennek az volt a címe, hogy a Soproni szimfónia. De ennek a Kari bácsinak volt egy mondása, azt mondta, Sopron olyan város, itt vagy esik az eső, vagy fúj a szél, vagy harangoznak. Hát ezt átvették utána a veszprémiek is, meg a kőszegiek is. Most, hogy itt vagyunk, szélcsend van. Eső tegnap esett, vagy tegnap előtt, harangozni meg délbe szoktak, amikor mindenütt. Még amit szeretnék mondani, nem említettük meg, de a főtéren tettem rá egy kis utalást. Sopron a kékfrankos fővárosa, a borvárosa.
Ezt se felejtsük el, és itt viszont párhuzamban hozható Eger városával, hiszen Egerben is nagyon fontos a bor, Sopronban is fontos volt az emberek megélhetését, tekintve a bor és a szőlőterjesztés.
Az 1300-as évek elejét már volt bortörvény, és 1300-as évektől napjainkig a város megélhetését a szőlőbor biztosította. A kékfrankos legenda. Hát ez is egy a mese. Itt voltak a napoleoni katonák, és a városnak meghatározták, hogy minden katona részére egy bizonyos mennyiségű bort biztosítani kell. Megkapta minden katona, de ez kevés volt nekik. Még vásárolni szerettek volna, és kétféle pénz volt divatba. Egyik a kék színű, a stabil frank, másik meg a fehér színű, a háborús pénz. És a soproni gazdapolgárok azt mondták, ők csak kék frankért adnak kék frankost. De ez mese, mert kék frankos akkor még nem volt. Fehér szőlő volt csak Sopronban. A kék frankos az a nagy filoxéra járvány után telepítették. Egy bécsi kutatóintézetbe már kísérleteztek korábban ezzel a fekete szőlővel. És megállapították, hogy ez a éghajlat, ami itt van, ez nagyon jól, nagyon kedveli ez a fekete szőlő, amit kék frankosnak hívnak. A szlovákok úgy hívják, hogy frankovka, az osztrákok blaufrank is, mi meg kék frankosnak, ugyanis 100 évvel ezelőtt egy borvidék volt ez, ami úgy nevezték, hogy Pozsony-Ruszt-Soproni borvidék. Ez kezdődött fönn a Vöröskővára a Kiskárpátoknál, és jövünk délfelé, Pozsony környéke, a Fertő mellék, Sopron környéke, és Kőszegés környéke, a vége Lembot Vaskeresztesnél, ez egy borvidék volt, és itt van jelenleg is a világ legnagyobb kékfrankos ültetvénye, itt vannak ezen a helyen. Van már kékfrankos Eger környékén is. Azt még el kell mondanom, hogy az egri bikavérnek az alapbora kékfrankos. Valamikor réges-régen, 40-50 évvel ezelőtt, volt itt egy borforgalmi vállalat, ahol kifort a kékfrankos, és utána a tartályokba vitték az egri állami gazdasághoz, és mint alapbor, de most már az Eger környékén is van kékfrankos.
Nagyon sok érdekességet megemlítettünk az elmúlt percekben. Köszönöm szépen önnek ezeket az érdekes történeteket. Valóban ezek tudatában, ha valaki Sopronba érkezik, akkor már más szemmel nézi meg az általunk említett érdekességeket, látványosságokat. És köszönjük szépen önnek ezt a képzeletbeli soproni időutazást és soproni városlátogatást.
Nagyon köszönöm, hogy elmondhattam, és mondjuk azt, hogy viszontlátásra Sopronba. Mindenkit várunk Sopronba, nagyon sok szállás lehetőség van, és el kell itt tölteni pár napot ebbe a városba. Kész csók, viszont látásra, minden jót kívánok, jó egészséget mindenkinek.
Köszönöm szépen Kis János vendégvezetőnek a riportot, további életéhez jó egészséget, és a Jóisten áldását kívánom.
Nagyon köszönöm, úgy legyen, amen.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott műsorunkat jövő héten kedden este 21 óra 5 perctől, és jövő héten csütörtökön délután 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullám.